Ez a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és amiről beszélünk, az a Szigorúan őrizetlen című könyv, amelynek alcíme 4 év Dél-Amerika legkeményebb börtönében. Igaz történet ez, egy csepp fikció sincs benne, pedig az olvasó gyakran szeretné azt gondolni, hogy egy elszabadult fantáziájú írónak köszönhető az, ami a venezuelai fővárostól délnyugatra található hírhedt börtönben zajlott nap mint nap. Mutatok most is egy részletet a könyvből. 8 esztendő praktikusan a halálbüntetéssel ért fel a Los Taquesben, már csak matematikailag is. Hova tovább nem telt el úgy nap, hogy ne történt volna gyilkosság. Győző ekkor persze még nem tudhatta, hogy a 8 helyet végül csupán ennek kevesebb, mint a felét tölti majd a szabadságától megfosztva. Ám ez alatt a rövidebb idő alatt is körülbelül annyi erőszakos halálesetet jegyeztek fel, mint amekkora létszámot egy adott pillanatban a börtön teljes népessége kitett. Statisztikailag a péntekek jelentették a csúcspontokat. A pavilonokban ugyanis a védelmi díjakat péntekenként kellett rendezni, és néhány nyomorult, aki nem tudott fizetni, ennek rendszerint áldozatul esett. Folytassuk Turák Péterrel a beszélgetést ott, hogy történetének szereplője milyen úton jutott el odáig, hogy aztán végül börtönbe került.
Először úgy cseppent bele a drogok világába, hogy testőrködést vállalt egy üzletasszony mellett, akit egyébként nem tudjuk pontosan, így utólag sem, hogy mivel foglalkozhatott, de elutaztak a világ másik végére, Győző, mint az ő testőre, és utána az üzletasszony egyszer csak eltűnt, és Győző ott volt pénz nélkül, minden nélkül, a világ másik végén, az is egy dél-amerikai ország volt, Surinam, és ott hagyta őt az üzletasszony, azóta se derült ki, hogy pontosan miért, és megkért két embert, hogy vigyázzanak Győzőre, meg költözön hozzájuk, és utána kiderült, hogy ez a két ember pedig a drog szállításban, csomagolásban érdekelt. Tehát amikor Győző a szállodából oda ment hozzájuk, hogy akkor most náluk fog majd lakni, mert pénze nem volt arra, hogy hazajöjjön, akkor lepődött meg, hogy jé, ezek mivel foglalkoznak. Tehát, hogy ez volt az első lépés azon az úton, vagy azon a lejtőn, amire ő rákerült később.
És ami a börtönbe vezette, miért hívja ő egyetemnek a börtönéveit?
Hát azt hiszem azért, amiért nem akart beszélni se róla nekem, meg senki másnak se ezekről a kalandjairól. Tehát, hogy ő ezt megpróbálta eltemetni magában, ő ezen, amikor már kikerült onnan, akkor ezen túl akart lenni, ezt nem is tudom, talán nem az a jó szó, hogy meg nem történté akarta tenni, de talán le akarta zárni. És azt gondolom, hogy amikor egyébként meg bent volt, és önmagában pedig egyetemnek hívta a börtönt, az valamiféle ilyen relativizálása annak, hogy ő talán nem is követett el olyan súlyos vétséget, ami miatt neki börtönbe kellett menni. Azt gondolom, hogy nem is érezte magát egy börtöntölteléknek, hanem valóban annak, aki így kisodródott, az élete elsodródott a normálistól, de azért mégsem bűnöző.
Igen, de döbbenetes, hogy olyan emberek közé került, akiknek meg semmilyen élet nem drága, és akkor most erről tudunk beszélni, erről a furcsa börtöntársadalomról, hogy mi indokolja azt, hogy nincsenek őrök, nincs ellátás, nem kapnak enni, központilag nem kapnak enni, szóval hogyan épül ez föl?
Nem vagyok a szakértője ennek, főleg egy Győző elbeszéléseire támaszkodhatok, hogy Dél-Amerikában ez egy bevett dolog, hogy sok olyan börtön van, ahol a börtönőrök csak kívül vannak, és ennek valószínűleg több oka is lehet. Az egyik oka az például, hogy ez így sokkal olcsóbb az államnak.
Uh-huh. Kevesebb börtönőr kell?
Kevesebb börtönőr kell, nem kell a rabokat etetni például. Ugye jelen esetben ebben a börtönben, ebben a Los Teques nevű börtönben, amit később bezártak azért, mert annyira elharapózott az erőszak, hogy az már tarthatatlan volt, és bezárták a börtönt, és a foglyokat pedig különböző másik börtönökbe szállították el. Szóval, hogy itt 2000-en voltak bent foglyok, és most azért lehet képzelni, hogy 2000 embernek adni reggelit, ebédet, vacsorát, hány börtönőr kell 2000 emberre, hogy őket hozzák, vigyék, bezárják, kinyissák, mit tudom én. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb az, hogy a börtönőröket a falakon kívülre teszik, nyilván sokkal kevesebbet, és nem kell főzni rájuk, hanem időnként kinyitják a börtön ajtaját, és úgynevezett látogatás van, mármint csak befelé nyitják ki, és a rabok ismerősei, meg esetleg egyéb olyan árusok, akik ebben üzletet látnak, azok bemehettek a börtönben, és az ismerősök látogatás mellett vittek különböző fontos dolgokat a börtönlakóknak, úgy, mint kaját, úgy, mint mindennapi felszereléseket, mondjuk WC-papírt, meg olyan dolgokat, amikkel utána ők üzletelhettek bent a börtönben a társaikat, mert ugye azt európaiak is voltak ebben a börtönben, ha nem is sokan. Hát ugye nekik logikusan belátható, hogy túl sok látogatójuk nem volt, ők akkor tudták túlélni ezt az egészet, hogyha Európából küldtek nekik pénzt, és utána ebből a pénzből tudtak esetleg a venezuelai kollégáktól vásárolni élelmiszert. Ha nem küldtek pénzt, akkor meg dolgoztak nekik.
Nagyon érdekes az a nő, aki erre szakosodott, hogy beszerez a raboknak mindent. Nyilván leveszi a százalékot, de hogy bevisz mindent, ami kell.
Igen, meglátta a piaci részt, vagy egy ilyen megélhetési lehetőséget. Igen, ez egy olyan venezuelai hölgy volt, aki bement a börtönbe a látogatások alkalmával, amiből kettő, később három volt egy héten, és akkor ott felmérte, hogy mire van szükségük a raboknak, mármint, hogy néhánynak közülük, főleg az európaiaknak, és ő ezeket beszerezte, és utána a következő látogatás alkalmával pedig bevitett, és nyilván, hogy te mondod, rátette erre egy kicsit, amiből ő meg is tudott élni.
Uh-huh. Más érdekességek is voltak ebben a sajátos felépítésben, a börtönnek a felépítésében, de közben meg nem kerülhetjük el azt, hogy lényegében amivel szemben immunissá vált Győző a könyvedben, az a halál. Még állatiasnak sem lehet mondani, mert az állatok nem csinálnak ilyet, ami itt folyt, nem? Ebben a börtönben nem pusztítják így egymást.
Amit nem ő mesélt, hanem aminek utána néztem, az az volt, hogy abban az időben, a Los Teques-ben, tehát ebben a börtönben az egyik évre találtam egy statisztikát, hogy azt hiszem, hogy több mint 400 erőszakos halál fordult elő abban az évben, ebben a börtönben, ugye hát ami azt jelenti, hogy minden napra több mint egy, hogyha átlagot számolunk, tehát hogy minden nap valakit megöltek. 2000 ember volt, tehát hogy nyilván sokan is voltak bent, meg hihetetlen volt a zsúfoltság. Azt gondolom egyébként, hogy az erőszak mellett ez a zsúfoltság lehetett az egyik olyan, amit nagyon nehéz lehetett túlélni, meg elviselni.
Igen, ahogy leírod, hogy alszanak.
Például, igen, igen. Tehát igen, hogyha ők lefeküdtek a cellájukban a földre, akkor csak úgy tudtak, matracokon aludtak, csak a jobbaknak jutott ágy, és úgy aludtak matracokon, hogy ilyen fej-láb-fej módon, tehát, hogy az egyik lefeküdt, és mondjuk észak felé volt a feje, akkor a mellette levőnek pedig dél felé volt a feje, és a következőnek megint észak felé, mert így tudtak jobban elférni, így tudtak egyáltalán valahogy elférni a földön, a matracokon. Ilyen iszonyatos zsúfoltságot szerintem így elképzelni sem tudunk, csak hát szóval körülbelül a 4-es-6-os villamos reggel munkába menet. De hogy nekik ez volt a normális, az alap.
És cellát mondtál, de ha jól értettem, volt, hogy 100-an voltak egy helyiségben, tehát hogy nem 2-3-an kellett, hogy osztozzanak egy cellán.
Igen, ez ugye megint abból fakad, hogy ez nem a klasszikus európai börtön rendszer volt, ahol egyen-ketten néhányan vannak a cellákban, és akkor őket mindig bezárják, néha kiengedik, aztán megint bezárják, aztán elviszik munkára, nem tudom, hanem itt tulajdonképpen a celláknak a falait így átverték az idők során. Nem is cellák voltak, hanem sok-sok helység volt egybe nyitva.
Termek? Vagy
termek, tehát, igen, aha. Azt hiszem, hogy ez a legjobb szó rá, de hogy minden teremettől még roppant zsúfolt volt, és tele volt, és ugye mondtam, hogy egy-egy embernek volt olyan kiváltsága, hogy ágya volt, de hogy az ő ágya alatt is aludtak mások. Tehát, hogy elképesztő volt a zsúfoltság, de itt ilyen, hogy mondjam, ilyen kisebb országokról kell beszélni olyan értelemben, hogy különböző részei voltak a börtönnek, egyébként elkülönítve egymástól, és ezek a részek meg még ráadásul harcoltak egymással, és a külön részeknek pedig voltak vezetőik, azoknak a vezetőiknek voltak alfőnökeik, és ők irányították azt a részleget, amelyik a kezük alá tartozott, és akkor voltak olyan részlegek, amik csak venezuelaiakból álltak, voltak olyanok, amik nemzetközibbek voltak, ilyenbe került a győző, de például volt olyan részleg, ami a vallásosoké volt, és akkor a győző ott is megfordult egy időre, mert ott nagyobb nyugalomban, biztonságban érezte magát. Volt olyan részleg, amit a munkás részlegnek hívtak, ők végezték olyan piszkos munkát, amire bent ugye szükség volt, tehát mondjuk a WC tisztítást, hogy csak egy példát mondjak. Győző megfordult itt a munkásoknál is, mert itt is nagyobb volt a biztonság, mint a más harcos részlegekben, és azért is, mert azt hallotta, hogyha ő a munkás részlegen dolgozik, akkor egy pár hónappal rövidülhet a büntetés, ami egyébként így is volt, szóval ilyen nagyon érdekes részleg voltak, sőt még amikor győző bent volt, pont akkor nyílt egy új részleg a melegeknek, és ott nem bántották őket a többiek.
Mi miatt járt egyébként halál azon túl, hogy ezek a részlegek harcoltak egymással? Szóval, hogy nagyon nem is kellett kivívni, mert kellett adót fizetni, ugye mindenki fizetett valamennyit, de hogy itt azért olyan sokat nem kellett elkövetni ahhoz, hogy az ember másnap ne ébredjen föl, nem?
Minden részlegnek az előbb említettem, hogy volt vezetője, és tulajdonképpen kinek-kinek a biztonságáért, az életéért kellett a vezetőnek fizetnie időről időre. Ez a venezuelaiaknál hétről hétre, péntekenként kellett. A külföldieknek megengedték, hogy havonta fizessenek, mert hát ők bankon, vagy nem is tudom milyen utalásokon, követségeken keresztül kaptak időnként pénzt otthonról, vagy valahonnan.
Vagy éhen haltak, hogyha ez nem történt meg, nem?
Igen, vagy dolgoztak másnak. Tehát azt gondolom, hogy mindig azért adottak ott is ilyen lehetőségek, de az kétségtelen, hogy abból a sok halálesetből, abból a sok gyilkosságból, amit az előbb említettem, hogy 400 jutott egy évre, annak a nagy része az volt, hogy valaki nem fizette meg az úgymond a védelmi díjat a főnöknek, és hát ezért akkor ők, hogy mondjam, így kívül kerültek a körön, és sokszor ezért haltak meg, akár a főnök által, akár pedig azáltal, hogy levette róluk a kezét, és ők nem voltak mondjuk úgy, hogy érinthetetlenek.
Mennyiben segítette győzőt a túléléshez az, hogy lett egy magyar rabtársa, valaki, akivel össze tudt kapaszkodni, vagy tudtak beszélni egyáltalán?
Azt gondolom, hogy az rendkívül sokat számított. Ő már amikor belépett a börtön kapuján belőre, és várta, hogy akkor most mi történt, történik vele, az volt az egyik első tapasztalata, hogy oda lépett hozzá valaki, és magyarul megszólította, és akkor kiderült, hogy a 2000 emberből egy magyar van rajta kívül, és tulajdonképpen ők így váltválnak vetve, élték az életüket, és próbálták túlélni, egyébként a másik magyar is túlélte, ő hamarabb kiszabadult, mint győző. Vele is találkoztam.
Rengeteg mindenről nem beszéltünk még, a viszonyokról, a csótányokról, a kábulatról, ugye, hogy droggal könnyebb ott azt mindenkinek kibírni, de ugye ugyanaz a veszélyforrás is, hogyha valaki nem tud fizetni, akkor annak meg lesz a következménye. De nem is szeretném, hogyha elszpoilereznénk. Viszont azon gondolkodtam, hogy sok olyan helyzet volt, amikor a hősöd győző használta volna az ő verekedő tudását, tehát az, hogy ő bunyós volt, vagy az, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni, hogyha megtámadják, és elképesztően uralmat gyakorol sokszor, mert belátja, hogy az az életét menti meg.
Azért sokszor neki ott ki kellett állni magáért. Lehet, hogy ez ilyen nagy részletességgel nem szerepel a könyvben, de az összetűzések alkalmával azért oda kellett ütni, az egész biztos, hogy kivívja a tiszteletet, és megmutassa, hogy vele nem lehet packázni, tehát ilyen többször előfordult. Volt olyan is, amikor visszafogta magát, mert tudta, hogy a főnök emberével viszont nem érdemes újat húzni. Lehet, hogy éppen meg tudná verni, de abból semmi jó nem származna. Tehát ilyenkor valóban fegyelmet gyakorolt. A drogokra még hadd térjek ki, hogy már te is említetted, hogy Ugye beszéltünk arról, hogy milyen sok erőszakos halál van ebben a börtönben, vagy volt. Ez nagy mértékben azért is volt, mert a börtön, tehát ugye a rabok nagy része az ilyen drogos kábulatban úszott. Hogy került a droga börtön falain belülre, az jó kérdés, de gondolhatjuk azért azt is, hogy a látogatások alkalmával azért ez csak bebejutott, gondolhatjuk azt is, hogy esetleg az őrök szemet fújtak, mert azért a korrupció és Venezuela az nem egymástól két teljesen elkülöníthető fogalom. Szóval, hogy nagyon sok drog volt benne a börtönben, és ezt a főnökök árulták, a kis főnökeiken keresztül ők terjesztették, és tőlük lehetett ilyet vásárolni, sőt, hogy mondjam, ilyen ajánlott is volt, hogyha valaki jobb sorsot akart, Győző például ezért is szokott rá a drogokra, holott ő előtte gyakorlatilag soha nem élt ezekkel, és hát sok gyilkosság azért történt, mert hogy drogmámorban előfordulnak olyan dolgok, amik normálisan, tisztán, színjózan, fejjel esetleg nem fordulnának elő.
Neked mi volt a legemlékezetesebb sztori ebből?
Engem mindenképpen meglepett az, hogy egy ilyen helyen ő összejött egy hölgyel, aki az egyik ügyvédnő volt, aki ott dolgozott. Nyilván irodisták is dolgoztak a börtönben, akik a különböző raboknak a különböző ügyeivel foglalkoztak, és az egyik ügyvédnővel jött össze később Győző, illetve nem később, hanem ott bent konkrétan, és később ez az ügyvédhölgy segített neki, hogy hazajusson Budapestre. Ez mégis már milyen, hogy valaki 4 évet van börtönben, Venezuelában, és ott összejön egy ügyvédhölgyel. Nagyon örülök, hogy megírhattam Győző történetét, és még jobban örülök annak, hogy barátok lettünk ezáltal, és annak is, hogy azt gondolom, hogy neki ez egyfajta terápia volt, hogy ezt elmesélte és kimesélte magából, és most már nem felébred éjszakánként, és eszébe jut egy-egy szörnyű történet, hanem hogy ezt így ki tudta beszélni, és valószínűleg még jobban a háta mögött tudja ezt az egész dolgot. Merem remélni, hogy egy kicsit segítettem ezzel egy emberen, aki eltévejedett, de megbűnhődött érte, de túlélte, és azt gondolom, hogy egy jobb ember lett utána.
Turek Péter volt a vendégem a Szigorúan őrizetlen 4 év Dél-Amerika legkeményebb börtönében című könyv szerzője. Az igaz történetet feldolgozó kötet a 21. század kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ha ezt az interjút újra hallgatnátok, akkor a Könyvben utazom csatornáján a Spotify-on megtehetitek. Találkozunk 1 hét múlva. Olá Andreát hallottátok.